are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, a múlt héten Kodály Psalmus Hungaricusának első részét mutattam be, s erre a hétre terveztem a folytatást. De közbe jött egy nagyon szép hangverseny a Magyar Nagykövetségen, ami arra késztetett, hogy a friss élmény ereje miatt mégis erről számoljak be előbb. Két fiatal zeneakadémista játszott egy igen érdekes műsort. A koncert után rögzítettem velük egy rövid beszélgetést, amely révén közelebbről is megismerkedhetnek velük. Ezt megelőzően bemutatom előadásokban Kodály egy kevéssé ismert művét, a Magyar Rondót. A Magyar Rondó az első olyan Kodály mű, amelyben a nép körében gyűjtött népdalokat a zeneszerző eredetileg zenekarra hangszerelte meg, s amely így a galántai és a marosszéki táncok előfutárának tekinthető. A cselló zongora változat 1942-ben készült. A rövid darab forrásául szolgáló népdalokat és egy hangszeres táncdallamot Kodály a 10-es években gyűjtötte. Hallgassák tehát meg most Kodály rondóját, a két fiatal művész, Friderikusz Péter és Vojtek Ján előadásában.
Thank you. Kedves hallgatóink, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tegnap egy nagyon szép koncertet hallhattunk az Ottawai Magyar Nagykövetségen. Két fiatal zeneakadémista, ugye a zeneakadémiát manapság hivatalos nevén Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek hívják, de azért mi mindig csak zeneakadémiaként szeretjük el magát, mert rövidebb. Tehát két fiatal művész érkezett ide hozzánk, akkor meg is kérném őket, hogy mutatkozzatok be, mondjuk ABC sorrendben.
Én Friderikusz Péter vagyok.
Én pedig Wojtek Jan, Peti csellózik, én pedig zongorázom.
Friderikusz, ez a név rögtön eszembe juttat valamit. Tudsz valamit erre mondani? A Friderikusz Sándor volt, ugye? Akit a tévében igen sokszor hallottunk, láttunk.
Ez szinte mindennapos kérdés egyébként. A nevemmel kapcsolatban mindig felmerül, hogy vagyok rokon a Sándor. És azt kell, hogy mondjam, igen, ő édesapának az unoka testvére. Tehát ilyen rokoni szál kötődik hozzá, személyesen sajnos nem ismerem őt, de tervben van az, hogy felvegyem vele a kapcsolatot és megismerkedjünk.
Még nem később, de mondjuk nem is ez a lényeges kérdés, inkább arról kérdeznélek, hogy most azt hiszem, ha tegnap jó emlékszem, azt mondtad, hogy másodéves vagy, ugye?
Igen, a Zeneakadémián.
A Zeneakadémián, és ki a tanárod?
Dr. Déri György osztályban tanulok. Ő a cselló tanszak vezető jelenleg ott az akadémián. Rá vagyok másodéves.
Nagyszerű. Hát akkor most forduljunk Jánhoz, aki lehet, hogy magyarul Jánosnak mondanák, ugye?
Igen.
De tulajdonképpen te is félig magyar vagy, ugye? Mert édesapád, ha jól hallottam, felvidéki magyar. Van, amit tudnám mondani erről?
Hát apukám, ahogy mondtad, felvidéki magyar származású, de így a tanulmányai során Csehországba került, ahol összeismerkedett anyukámmal, és akkor utána ott is maradt.
Ott maradt.
Ott is maradt. Mint felvidéki magyarok, nagyon sokan egyébként Csehországban.
Hát tudom, volt olyan is, hogy kitelepítették a felvidéki magyarokat Csehországba, arról biztos hallottatok már, nem?
Nem sokat.
Nem sokat. Hát ez nem egy kellemes téma, úgyhogy ezt mellőzik is most. De melyik városból jöttél?
Én Brünnből, Csehországból.
Brünnből, nagyszerű. És te, ha jól hallottam, a Zeneakadémián most harmadéves vagy, igaz?
Így van, harmadéves vagyok.
És ki a tanárod?
Még pedig Németi Attilánál és Réti Balázsnál tanulok.
Réti Balázs.
Igen.
Sajnos ők már nem az én korosztályom. Én ugye ilyeneket is berek, még hogy Jandó Jenő, meg Falvai Sándor, meg még akkor Kocsis Zoltán is pontosan ebben a korszakban volt ott, amikor én is tanultam még. Azt mondjátok meg, hogy milyen alkalomból jöttetek most ide?
Hát abból az alkalomból, hogy meghívtak ide. De hát például a mai rövidebb koncert, az gyakorlatilag abból az alkalomból van, hogy most fog véget érni a Magyarországnak a V4-es elnöksége.
Igen, tehát a visegrádi négyekről van szó, ugye? Tehát igen, a négy ország...
Magyarország, Szlovákia, Csehország,
Lengyelország.
És ha jól tudom, így ezzel a koncerttel a magyar nagykövetséget is szeretnének szimbolikusan átadni az elnökséget szlovákoknak, úgy ha jól tudom.
Hát, mondjuk őszintén.
Igen.
Most ebből következik persze, hogy a műsorválasztásban ennek nagyon nagy jelentősége volt, hiszen a műsorban mind a négy ország zeneszerzői képviselve voltak. Elmondanád te, hogy kik voltak persze, azok a szerzők, és melyik milyen nemzetiségű volt?
Mindenképpen úgy akartunk műsort választani, hogy a V4-es ország mindegyik országának valamilyen zeneszerző, valamelyik zeneszerző képviselje a koncertet. Így magyar részről Kodályt választottuk, az egyik cselló szódarab, Pejcsik darab. Van Chopin, ugye lengyel részről, Jelácseket játszottunk Cserészről, és Kaprelova volt, ami a szlovák részről volt.
És azért megemlíthetjük Lisztet is, ugye a magyar részről, ha persze, őszinték vagyunk azért, mert annak dacára, hogy Horowitz is bele kontánkodott egy kicsit a Liszt eredeti darabjaiba. Úgyhogy hadd kérdezem rögtön meg tőled, hogy miért a Horowitz féle változatot választottad, hogy bemutasd itt nekünk?
Hát nekem régóta nagyon tetszettek a Horowitz átiratok, főleg a Liszt darabjai, a Liszt darabok alapján készültek. És hát így szeretem a kihívásokat. És azért ezek a darabok technikailag elég nagy kihívások.
Igen, természetesen azt észrevettük, hogy Horowitz mindent megtett azért, hogy az egyébként se könnyű lisz darabokat még nehezebbé tegye, és ezzel az előadónak lehetőséget adjon arra, hogy bemutassa, hogy milyen virtuóz és milyen kitűnő technikával rendelkezik. Ettől függetlenül a Liszt maga is nagy átíró volt, nem csak azért, mert más zeneszerzőknek a darabjait is átírt ő még a sajátjait is. Úgyhogy őszintén jobban szeretem az eredeti Lisztet. Én szerintem a Liszt darabok nagyon szépek és nagyon jó meg vannak írva, úgyhogy nem igen, én nem nyúlnék bele, az biztos. Ettől függetlenül nagyon élveztük a játékodat, és meg kellett állapítsuk, hogy zongorázni tényleg tudsz, igaz? És még van idő ahhoz, hogy tovább fejlődj. Na most visszatérve Péterhez. Péter, neked olyan kellemetlen feladatod volt az, hogy nem a saját csellódon játszottál, igaz?
Igen, bérelt hangszeren játszottam. Első körben megpróbáltunk bérelni a környékről, ott tován belül voltunk, ahol mindenféle hangszereket kipróbáltam, és hát volt egy, amit végül kiválasztottunk, de az is sajnos csak egy gyakorló hangszer volt, tehát ez a tipikus
kínai
Yamaha által gyártott, igen, ugyanolyan nem is igazi fából vannak, hanem mindenféle anyagból, szóval ezekkel vigyázni kell, és akkor végül tegnap a koncert reggelin elintézte a nagykövet úr, hogy el tudjunk menni Montreába, ahol tudtunk bejönni nagyon jó hangszert, és hát így próbáltunk, szóval azért igyekeztem ráállni a hangszerre, meg hogy
hát szerintem nagyon sikeres volt, főleg, hogy most hallom azt, hogy csak tegnap reggel óta van, vagy tegnap délelőtt óta van ez a hangszer nálad, úgyhogy minden elismerésem a tiéd, ez ő szempontból is. Persze a zongoristák ugye persze, tudjuk, hogy sose játszanak, illetve nagyon kevés alkalommal játszhatnak a saját hangszereken. Horowitz volt az egyike például azoknak, aki vitte a saját zongoráját magával, a másik volt az a lengyel, hogy is hívják, igen, Christian Zimmermann, aki szintén hurcolta a zongoráit magával. Egyszer meg is járta vele, amikor az USA-ban, mert azt hitték, hogy valami terrorista szerkezet van benne, és meg sem is tették a zongoráját. Hallottatok erről?
Nem hallottam.
Most akkor nézz utána, hogy az interneten nagyon könnyen meg lehet találni. És még arról szeretnék kérdezni, hogy mik a további terveitek?
Hát ugye én másodéves vagyok, szóval nekem még
van bőven
az akadémián, de én most nagyon nagy hangsúlyt fektetek a kamarazenélésre. Van egy trióm, akikkel rendszeresen vannak koncertjeink, meg versenyekre is járunk. Nagyon szeretek még ennél jobban talán duózni, amikor zongoraszonátákat játszunk, vagy bármilyen cselló zongora repertoára írt darabokat. Meg hát nyilvánvalóan a szóló repertoárt is igyekszem fontosan bővíteni, mind a cselló versenyek terén, mind ott is van rengeteg szóló cselló darab, akár magyarok is, a Kodály, Ligeti, tehát rengeteg van, amivel lehet fejlődni. Szóval én elsősorban a kamarazenét tekintem utamnak, de hát nyilvánvalóan a szóló pályát is.
Hát nyitva kell hagyni a kapukat, igaz, rögtön. Azt mondtad, hogy versenyekre jártatok, hát hol jártál versenyen például?
Hát a triumnak a zongoristája, úgy hívjuk Turi Nagy János. Vele voltunk kamaraverseny először, akkor Sosztakovics szonátáját játszottuk, a Déma Opus 40-es csellózó.
És hol volt az a verseny?
Az egy magyar verseny,
egyébként
egy országos verseny Debrecenben. Ott indultunk, azt megnyertük azt a versenyt, és utána kezdtünk el triózni is, mert úgy gondoltuk, hogy ezt a formációt lehetne bővíteni, és akkor mentünk el a Váci Nemzetközi Danubia Talents nevű versenyre, ahol abszolút elsőjét kaptunk, és az indította be ezt az egészet, hogy érdemes a trióval is foglalkozni. Most fogom menni majd Rómába. Nyáron ott nyertünk egy ilyen koncert lehetőséget, egy ilyen háromállásos koncertet, és majd novemberben lesz egy verseny Bécsben, és októberről pedig Rómában, amire készül most.
Gratulálok, és továbbiakhoz is sok sikert kívánok. Most Jánt kérdezem ugyanerről a témáról. Szerepeltél már valamilyen versenyen?
Versenyeken én korábban szerepeltem, évekkel ezelőtt, főleg a Bartók Konzis éveimben.
Te Bartók Konziba jártál
Pesten? Igen.
Hát akkor elég hosszan.
Igen, én most már a jövőre 10. évem lesz Budapesten. Igen.
Hát akkor nem csodálom, hogy most már valóban máshova is készülsz, gondolom.
Igen. De most például készülök két versenyre Németországban, Olaszországban, de főleg próbálom így építeni a karrieremet szóló koncertek terén is, meg most én is kezdek elég sokat kamarázni igazából, főleg cselistákkal, de trióval is Csehországban, meg Magyarországon is, szóval ez is egy további út.
Nagyon fontos, mert szólistákra nincs olyan óriási nagy szükség, hogy nehéz betörni, gondolom, azok közé. Túl sok van, igen, most már nagyon megtanultak az emberek zongorázni. Így aztán mindenképpen okos dolog, ha valaki a kamarazene terén is járatos, és elindulhat abban az irányban is. Emellett az interjú mellett néhány percnyi időnk lesz arra is, hogy a tegnapi koncertből bejátszunk valamit, nem tudom pontosan, hogy még mit, azért is kérdezlek titeket, hogy mit szeretnétek, hogyha betennék rádió műsorába.
Szerintem nagyon örülni fogunk, hogyha a Janácsek Pohátkából, a Pohátka című szonátából elhangzik az egyik tétel mondjuk.
Hát akkor, ha más nincs, akkor köszönöm szépen, és tudom, hogy még ma este is játszotok itt a Nagykövetségen, úgyhogy ahhoz további sok sikert kívánok, és nem beszélve a további karrieretekhez, amit remélem, hogy nagyon ügyesen fogtok építgetni. Úgyhogy köszönöm szépen, és örülök, hogy sikerült találkozni veletek. Minden jót!
Tehát most a művészek kérésének megfelelően Janácsek Pohátka Tündérmese című darabjának harmadik tételét mutatom be.
További jó szórakozást kívánunk!
Önök a Barangolót hallják, Pap Hortenzia szerkesztésében. Mivel az elmúlt hónapokban már keresztül kasul bebarangoltuk Magyarországot, újabban a mostani határokon túlra, a történelmi Magyarország területére merészkedünk, és ott kalandozunk. Ezek történelmileg és földrajzilag fontos és érdekes helyszínei a magyarságnak, lakosaik és népszokásaik visszarepítenek az időben, és megismertetnek egy új, mégis régi titokzatos magyar földdel, amelyre nem kerülhet a felejtés leple. Ha már Kleindl Laci barátunk révén szóba került Tusnád fürdő, időzzünk el egy kicsit ezen a tájon. Erdély és a Kárpátok gyöngye, Hargita megye legszebb magaslati fürdőhelyeinek egyike, Tusnád fürdő. Csíkszeredától 32, Sepsiszentgyörgytől 37 kilométerre fekszik. Tusnád fürdő 1968-tól város, mégpedig Románia legkisebb városa, mely státuszát ásvány vizeinek és gyógyfürdőjének köszönheti. A nemzetközi jellegű gyógyhely és klimatikus üdülőhely különösen szép természeti környezetben, a vulkánikus eredetű Csomád hegytömb lábánál az Olt Tusnád fürdői szorosában fekszik. Története egy pásztorfiúhoz kapcsolódik, aki elveszett juhait kereste. Többször át kellett keljen a Tusnád vizén, majd azt vette észre, hogy gyógyíthatatlannak hitt kiütései rövid időn belül eltűntek. Ekkor figyeltek fel a csodákat művelő helyre. Tusnád fürdő és környékének természeti adottságai kitűnő gyógyhatásúak a neurózis, a szív- és érrendszeri, a gyomor-, bél-, mozgásszervi bántalmak és a belső elválasztású mirigyek betegségeiben szenvedők gyógyításában. Nincs olyan utazó, aki Tusnád fürdőn áthaladva meg ne csodálná az Olt jobb partján emelkedő 824 méter magas sziklabércet, a Sólyomkőt, a környék leghíresebb kilátója. Erről a helyről szemlélte a gyönyörű tájat ifjú Ferenc József császár, akinek annyira megtetszett a környék, hogy újra építette az 1849-ben felégetett Tusnád fürdőt. A Sólyomkőről nem csak a fürdőváros és a fenyőerdővel borított vártető, a Szurdok és a Csomádhegy vulkáni ikerkúpjai láthatók, hanem a Csukástó és a 15 kilométer hosszú Tusnádi szoros is teljes egészében látható Sepsi-Bükszádig. A Tusnád fürdő és Sepsi-Bükszád között húzódó festői Tusnádi szoros a történelmi Háromszék és Csíkország határa. Túl a néprajzi különbözőségeken, a szoros főleg klimatológiai szempontból jelentős hely, ugyanis ezen a keskeny kapun keresztül ömlik be a Csíki medencében felgyülemlett nehezebb, s ezért hűvösebb levegő. Érkezését mindig hófehér köddel, felhőtömeggel jelzi, de egyébről is híres Csíkország kapuja. Itt ömlött be a jégkorszak végén a Háromszéki medencébe az a hatalmas mennyiségű víz és jég tömeg, amely magával görgette a Hargita lába alól azokat a méretes, olykor hatalmas vándorköveket, amelyeket a nép óriás kövek néven emleget a vidéken. Tusnád fürdő ősidők óta lakott. Az erdők közötti disztásokon, főleg esőzések idején hangos bugyborékolással tör fel ma is a vízen keresztül a vulkán mélyéről a széndioxid. A Csomád-hegység két vulkáni kúpjának kráterében két természeti csoda várja a látogatókat. Az egyik kúp helyén 950 méter tengerszint feletti magasságban a 464 méter átmérőjű Szent Anna-tó, a másik kúp helyén 1050 méter magasságon a Mohos-tőzegláp. A Mohos-tőzegláp a Csomád-hegység egyik kráter maradványában fekszik, átmérője 800 méter, területe 80 hektár. A tőzeg vastagsága 10 méter, mennyisége 3 millió köbméter. Az egykori Mohos-tó vize eltűnt, csak sűrű növényzettel, főleg tőzegmohával benőtt láp maradt utána. A szigorúan védett természetvédelmi területre autóval is bejuthatunk, de Tusnád fürdőről gyalog is érkezhetünk, és ez kimondottan egészséges és szép út. A másik kráterkúpon található Szent Anna-tó, Délkelet-Európa egyetlen épségben maradt vulkánikus krátertava, A tópartján állva lenyűgöző a látvány. A majdnem szabályos kör alakú tó vizén visszatükröződik a kráterperem fenyőerdővel benőtt kies látványa. Vizének tisztasága a desztillált víz tisztaságával vetekedik, de nem iható az ásványi sók hiánya miatt. A tó fenekére lerakódott iszapnak köszönhetően vize zavarosnak tűnhet. Érdekes, hogy a tavat főleg a csapadék táplálja, nincs közvetlen lefolyása, ezért a földbe szivárog. Szakemberek szerint az 1860-as évekhez képest, amikor mélysége 12 méter volt, mára ez 7 méterre csökken. A tóban csónakázhatunk, sőt nyáron fürödhetünk is, nem ritka a 24-25 Celsius fokos vízhőmérséklet. A helyiek szerint mindenképpen fürödjünk, vagy legalább mosakodjunk meg a vízben, mert ezt megtéve a tó tündére védelmez minket egy kerek esztendőn keresztül. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk az Erdélybe látogatóknak!
Magyar ház és közösségünk életéből.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
sebész. És közben zakatol a nyárból az eszem, lép te ide, le sem méhetsz bárhová. És közben zakatol a nyár, visz a szívem, jó, most itt a vízen, menjünk máshová. Pardon, mikor tűnik fel, hogy fázom, közben Monalízát játszom, és te hozzám simul. Az érzés bennem landol, retro a hangulat a strandon, te meg hozzám idolsz, és közben zakatol a nyárhol az eszem, lép te időt, le sem vihetsz bárhová, és közben zakatol a nyár, visz a szívem, jó, most itt a vízen, menjünk máshová, és közben zakatol a nyárhol az eszem, lép te időt, le sem vihetsz bárhová, és közben zakatol a nyár, visz a szívem, jó, most itt a vízen, menjünk máshová.
Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Egy régi ismerőst köszönhetek a körünkbe, a Ottawában, a magyarság körében, és ez nem más, mint Lóci Tamás atya, aki 10 évvel ezelőtt fejezte be a tanulmányait itt Ottawában, a Szent Pól Egyetemen, és azóta ugyan láttuk őt 7 évvel ezelőtt, és most újra visszatért egy vakáció keretében, és meglátogatta a közösségünket, és most szeretném, ha egy kicsit elmesélni, hogy elmúlt 10 évben mivel töltötte az idejét, milyen feladatai voltak, és át is adom a szót.
Tulajdonképpen már harmadszor vagyok itt, mióta távoztam, mert nem csak 7 évvel ezelőtt, hanem 4 évvel ezelőtt is elnéztem, és azt hiszem, hogy ez önmagában jelzi a mai harmadik találkozás, hogy milyen nagy kötődésem van az itteni magyarsághoz, meg ahhoz a 2 évhez, amit itt tölthettem. Hát ami az elmúlt 10 évet illeti odahaza, tulajdonképpen egy helyen voltam, ez pedig egy katolikus gimnázium, az Egyházmegye az, amelyik mint fenntartja ezt az iskolát, ez a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium. Érsek úr 10 évvel ezelőtt ide először érseki biztosnak helyezett 2 évre, és utána pedig igazgatói feladattal bízott meg. Nagyon izgalmas 10 év volt, hiszen az itteni tanulói helyről belecsöppentem ugyanennek a másik oldalába, ráadásul mint vezető, tehát egy elég éles váltás volt a kanadai évekhez képest. Meg kellett tanulnom, hogy kell egy intézményt fenntartani személyileg, pénzügyileg, jogilag, és biztosítani a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy a oktatás, nevelés megvalósuljon. Talán amit kuriózumként említenék, az különleges volt, hogy amikor én kispap lettem és döntöttem a szeminári mellett, az egy egyetem után volt már, ahol én kémia és hittantanár szakon tanultam. És azt is gondoltam, hogy na ezzel vége az én életemben a kémiával való kapcsolatnak, hiszen papként ez sose fog előkerülni. És amikor a Miskolci gimnáziumba kerültem, az akkori igazgató azt mondta, hogy ó, atya, hát milyen bulis dolog lenne, ha egy pap nem csak hittant tanítana, hanem kémiát is, és 6 éven át azt is tanítottam a diákoknak. Nagyon-nagyon jó csapat volt, nagyon sok élményt éltem át velük, talán valahol engem is, vagy minket is, tanárokat is fiatalon tartanak a gyerekek, hiszen egy iskolában mindig történik valami. Ott nincs unalmas 2 perc, 600 gyereknek az életében, akár egy szalagavató, egy ballagás, egy érettségi, egy diákigazgató választás, tehát számos szép program és aktív program van mögöttem.
És ez a Fráter György gimnáziumhoz egy kollégium is tartozik, vagy magáért az épületért is felelős voltál végül is.
Hogyne, tehát az is a feladatkörömbe tartozott, hogy évente a felújítási, beruházási kérelmeket, igényeket megírjuk a fenntartónak, aztán abból van, amit támogattak, van, amit nem. Azért sikerült a 10 év alatt egy sportpályát létesítenem az iskola udvarában, felújítanom egy gyönyörű kézművészeti alkotást, ami egy óriási nagy falfelületen az Árpád ház családfája van megfestve. Ez már elég rossz állapotban volt, ezt rendbehoztuk. Egy dísztermet alakítottam ki, egy frátertermet az iskolában. Melegítő konyhát hoztunk létre a diákoknak. Tehát sok-sok minden, amit az élet igényként hozott az iskola életében.
És milyen fős az iskola? Milyen...
Egy 600 fős gimnázium, 8 osztályos gimnázium, ami azt jelenti, hogy 10 éves korban jelentkeznek a gyerekek, 5-et kezdik, ugye a magyar viszonylatban, és 12-ig visszük őket, ami a 18 éves korosztályuk, tehát az érettségi. Így megy 2 osztály párhuzamosan, és egy 3. C osztály pedig 9-be lép be a régi 4 osztályos gimnáziumi rendszerben, akinek ez ismerős.
És most, ha megkérdezem, ez volt az elmúlt 10 év, és most egy új fejezet kezdődik az életedben. Merre visz az utad?
Épp hogy csak az utam előtt, az itteni kanadai utam előtt tudtam meg, hogy érsek úr áthelyezett, tehát befejeződik ez a miskolci feladatkör. Sátara új helyen kaptam plébánosi és esperesi feladatkört, és emellett a katolikus iskolai hatóságban is egy ilyen alelnöki feladatkört fogok betölteni, úgyhogy sok minden lesz. Azért a plébánia nem volt teljesen idegen az elmúlt 10 évben sem, hiszen lakni, én egy plébánián laktam, és annak ellenére, hogy az iskolához voltam küldve, a misékben a felét végeztem, és az ifjúsági csoportot is próbáltam vezetni, úgyhogy ifjúsági világtalálkozókra mentünk például Krakkóba, ide-oda a világba, tehát elég sok minden élményt éltem át fiatalokkal.
Ahogy említetted, még annyi szabadidőd van, hogy a rádióval is, egy rádióssal ülök szembe, aki 11 évet rádióztál, erről mesélnél valamit?
Még Seregi István érsek úr hozta létre az Egri Egyházmegyében a Szent István rádiót, és ebben van egy állandó műsor minden hétköznap, ami egy hangos hittanóra. Mindig más korosztállyal végzik, és egy évet én már Egri káplán koromban is főiskolás lányokkal csináltam egy évig ennek a csütörtöki adását, most az elmúlt 10 évben pedig középiskolásokkal a szerdai adást. Ez egy hangos hittanóra, ahol van egy téma, amit együtt feldolgozunk 2-3 diákkal, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a hallgatóktól, hogy mennyit gazdagodott a hitbeli teológiai ismeretük, meg milyen jó, mennyire tetszik nekik, hogy fiatalok tanúságot tesznek a hitükről, vagy személyes élményt kapcsolnak a tananyaghoz. Úgyhogy, és ők is jól jártak vele, de most már több diák van, aki jött hozzám, hogy az önéletrajzában milyen jó pont volt, hogy ő beleírhatta, hogy neki van egy rádiós múltja, és vagy éppen emiatt ment mondjuk média irányban tovább tanulni.
Soha nem lehet tudni, hogy mikor jó egy kis szakkörös képzés, vagy egy kis verseny. Az Ottawában tanult, az Ottawában töltött éveknek milyen hozadéka van számodra az életedben, hol hasznosítod?
Először úgy tűnt 10 évvel ezelőtt, hogy talán egy ilyen holt tananyag lesz az életemben, az az egyházjogi master fokozat, amit itt megszereztem, annak ellenére, hogy mindig is szerettem bármilyen új dolgot tanulni, tehát maga a tudás is vonzott, de az elmúlt 1 évben érsek úr az Egyházmegyei Bíróságban is megbízott egyházmegyei bírói feladattal, tehát most a gyakorlatban is tudom hasznosítani azt a tudást, amit itt tanultam. az az igazság, hogy egyszer már meglettem szólítva arra, hogy tovább is menjek esetleg a doktori felé. Megmondom őszintén, az elmúlt 10 évben erre nem nagyon volt időm és lehetőségem Miskolcról. A jövő majd eldönti, hogy lehet-e ennek folytatása.
Hát akkor most pihenjél egy jót a két feladat között, és hová vezet az utad, és illetve hogy Kanadán belül, hogy honnan érkezel. És kik az utitársaid, azt is megemlítheted.
Igen, egy népes hatfős társasággal fogjuk bejárni. Ezeknek a tagjai különböző időben tudnak csatlakozni a társasághoz. Mindig úgy csinálom, tehát azt a harmadik utat is, hogy természetesen az Ottawa és az itteni közösség az egy fix dolog, ez nem maradhat ki, és mindig teszek az útba olyat, ami nekem is új. Tehát ahol még nem jártam, ami új tapasztalat. Például nagyon sokan mondták itt a két évem alatt, hogy jó-jó, szépek ezek a nagyvárosok, Toronto, meg Montreal, meg Vancouver, de hogy az igazi szépsége Kanadának az a táj. És hogy valójában nem vettem a fáradtságot, meg más sem vitt el, hogy megnézzünk ilyen nagyon szép nemzeti parkokat, és most kimondottan bele akartuk tenni a programba a Banffi Nemzeti Parkot, tehát most ez lesz egy nagyon új élmény számomra is.
Uh-huh. És innen még Torontóba, és aztán az államokba mentek tovább.
Calgary először, Banffi Nemzeti Park, Vancouver, Seattle és végül Kalifornia. Uh-huh.
És mikor ér véget az út, két hét múlva?
Augusztus elején térek majd vissza Magyarországra.
Akkor nagyon, nagyon szép látnivalókat és szerencsés utat kívánunk, és otthon pedig sok erőt az új feladatokhoz. Köszönöm szépen!
Köszönöm, és nagy szeretettel üdvözlöm minden ottawai magyart!
Ha messze mész, ha messze mész, mit elhagytál, végig elkísér. Az út kanyarog, szerte szét, a vége megtalálja majd az elejét.
Ha messze mész, előtted nincs határ, az otthonod mégis visszavár. Ne szólj, ha fáj, tiéd a szenvedély.
Nem hagyhatod, mi örökre benned él. Ha messze mész, lehessen élni még. Könnyed törölni, mindig lesz egy kéz. Tétépet elhamadt álmok után.
Maruknyi csöndet vegyél, mielőtt elindulnál.
Ha messze mész, kell, hogy visszanéz. Hosszú út lesz, még 100 vagy 1000 év.
Ki megmarad, aki lesz talán. Olyan marad, mert ő itt vissza vár.
Légy te a béke, légy te a szó. Légy te sokszor áldozott embernek a mégis jó. Ki itt maradt, ne felejtsd el szavát. Az ébredést, vörös főhajnalom.
Azt a lányt, ki volt a fájdalom.
Ha messze mész, s majd érkezel, te az legyél, aki jó. Ki felhőket járta, s a földre ért.
Tudta, itt kell halni, és élni hazatért. Légy te a béke, légy te a szó. Légy te
élni hazatér.
Vas Albert, válogatott magyar mondák. A csodaszarvas. Réges régen, messze keleten volt egy gyönyörű szép ország. Észak felől magos hegyek övezték, délen a csillogó kék tenger határolta. Két nagy folyó eredt a hegyekben, s kanyarodott alá a tenger felé szelíd dombok s füves szép rónaságok között. Akik abban az országban éltek, nem csak bátor harcosok és ügyes vadászok voltak, de kitűntek szorgalmukkal, tudásukkal és bölcsességükkel is. Boldogan és békés jólétben éltek világhíres királyuk, Nimród úr uralkodása alatt. Nimród királynak két fia volt. Egyiket Hunornak, másikat Magornak hívták. Jó lovasok, bátor vadászok voltak, akárcsak az apjuk. Válogatott legényeik élén olykor napokig oda voltak vadat űzni a rengeteg mélyén. Egy ilyen alkalommal, amikor vadászni voltak, mindegyikük 100-100 válogatott legénnyel pompás paripákon, egyszerre csak egy gyönyörű szép, fehér szarvas ugrott ki eléjük az erdőből. Ezüstösen, fehéren csillogott a szőre, mintha csak tiszta holdsugárból lett volna, s Agancsai hegyén ezernyi csillag tündökölt. Legényeik élén Hunor és Magor űzőbe vették a csodálatos vadat. Dombra föl, völgybe le, füves mezőkön keresztül, patakokon át, reggeltől estig folyt a hajsza. Mikor a nap lement, s fáradt volt ló és ember, a csodaszarvas eltűnt, mintha csak fölnyelte volna el. Letáboroztak éjszakára a testvérek, de alig ültek nyeregbe másnap reggel. Újra csak ott volt előttük a csodálatos állat, mintha várt volna reájok, s a hajsza kezdődött előről. Dombra föl, völgybe le, mezőkön, patakokon, hegygerinceken át, mindig éjszak felé, reggeltől késő estig. Este a fehér szarvas eltűnt újra, s a vadászok tábort ütöttek. Reggelre kelve elhatározták, hogy indulnak haza. De alig ültek nyeregbe, megjelent a csodaszarvas újra, s vitte, csalogatta őket tovább, egyre távolabb Nimród úr országától. Napokig folyt ilyen módon a hajsza, s a csodálatos fehér szarvas csalogatta őket nap-nap után, hegyeken át, völgyeken keresztül, mindig északnak. Átkelve a magos hegyeken, hét napon keresztül követték a csodaszarvast, feneketlen lidérces mocsarakon át, míg a hetedik nap estéjén olyan gyönyörű földre jutottak, melyhez foghatót még nem láttak addig. Sejmes rétek, ligetes erdők, csillogó tavak és csobogó patakok vették körül őket, az erdők tele vaddal, a vizek tele hallal, s a mezők füve a lovak hasáig ért. Mihelyt a nap lement, a fehér szarvas beugrott egy kékvízű kis tóba, és eltűnt benne örökre. A fáradt vadászok tábort ütöttek az erdőliget szélén, s hamarosan álomba szenderültek. Az éjszaka közepén azonban Hunor és Magor csodálatosan szép énekszóra ébredtek. A tó felől jöttek a hangok, s ahogy óvatosan követték a csábító énekszót, a holdvilágos csillagporos éjszakában egyszerre csak olyan csodálatos kép tárult a szemük elé, hogy még a lélegzetük is elakadt tőle. A parton, pontosan azon a helyen, ahol a csodaszarvas eltűnt, 200 tündérlányi énekszavára lejtette bűbájos táncát Dúl király két szépséges szép lánya, a holdsugár ezüstjébe öltözve. Hunor és Magor azonnyomban szerelembe estek a tündér király két gyönyörű lányával. Ott helyben feleségül is vették őket, a 200 legény pedig a 200 tündér leányt, s letelepedtek velük az új országban. Hunornak és kíséretének a leszármazottjai Hunoknak nevezték magukat, s Magornak és 100 legényének az utódai lettek a magyarok.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!